Kedves hallgatóim, az a meglátásom, hogy tulajdonképpen ezt a dinamikai hálózatos és struktúragráfos részt, ezt mi gyakorlatilag kimerítettük a múlt alkalommal. Ha jól látom, igen, megtárgyaltuk az impedanciákat is a végén, hogy hogy nézne ki a származtatás különböző ugye tömeg, rugó és csillapító esetére, tehát semmi akadálya nincs, hogyha megvan a struktúragráf, akkor csomóponti és hurokegyenleteket érvényesítjük, továbbá az elemi összefüggéseket azokra az ívekre, ahol nincs forrás. Egy lineáris egyenletrendszer adódott, amelyben láttuk, hogy az impedanciák jelenléte miatt komplex értékek is szerepelnek. Hát most egy lépéssel tovább megyünk. A rendszer jellemzésnek a harmadik módszere, ami még hátra van, ez a jelfolyamábra készítése. Azt mondja, hogy JFA. Így. Na, hát pont úgy a rendszer megjelenítésre szolgál, mint az előző módszerek. Hasonlít a logikai hatásvázlathoz. A végén megállapítjuk majd a megfeleléseket, hogy ami hatásvázlatban valami, az mi a jelfolyamábrában, és megfordítva. Na, a következő dolog van, hogy négy alap, mondjuk összefüggés lehetne, aminek az alapján az a jelfolyam ábra vagy jelfolyam gráf elkészíthető. Ugye arról van szó, hogy vannak a csomópontok vagy szögpontok, egy gráfról van szó. Ezek majd állapotjellemzők lesznek, és állapotjellemző értéket fognak birtokolni hozzájuk társítva. Tehát értékek tartoznak hozzájuk. Majd ezt mindjárt látjuk, hogy mit jelent. Kicsit így nagyon elvont, de gyakorlati dolog lesz. Csomópontok. Tehát tulajdonképpen, ha van egy gráfom, van két csomópontom, van két állapotjellemző érték hozzá, ez mindig irányított gráf, tehát ív az, amit itt meghúzok, ha az ív nem is görbült így. Tehát van egy kapcsolat X és Y között, és nyilván a csomóponti értékek kapcsolatát valamilyen utasítás fogja megadni egy operátor. Csomópontokat összekötő ívek hez műveleti utasítás operátor. Tartozik. Hát olyan értelemben, hogy az összekötött csomópontok állapotjellemzői közti kapcsolatot megadja tulajdonképpen. Tehát az lesz majd, hogyha ilyet látunk, persze sok ív lesz, meg sok csomópont, de mindesetre, mint elemi összefüggés, akkor X és Y itt adva lenne, itt az irányított ív, tartozom hozzá egy T műveleti utasítás. A T lehet egy számmal való szorzás, pont úgy, mint ahogy a blokkvázlatban, a blokkba beírtunk, ugye szorzószámot, operátor, d per dt-t, integrált, vagy valami mást. Ez a t megmondja azt, hogy az y a t szerinti képet kell venni, és megkapom az y-t. Tehát ez egy operátor. Jó, na most akkor nézzük, hogy ha több ív csatlakozik, itt multigráfokról van szó általában, tehát ez a lehetőség megvan. A harmadik az, hogy valamely csomópontba vagy szögpontba befutó ívek mindegyike additív módon járul hozzá. Hozzá az a csomópont, amit tekintünk, ahol bejönnek az ívek, a tekintett csomópont jellemzőjéhez, hát most állapot jellemző, csak egyszerűen beírom, jellemzőjéhez. Mit jelent? Tehát itt lenne a befutó, itt lenne egy csomópont, jönnek hatások valahogyan. Azt mondom, hogy a végpontján megjelent itt még mielőtt befutott volna x1, x2, x3. Akkor a csomóponti érték maga nem más, mint x1 plusz x2 plusz x3. Tehát ez az additív hozzájárulás nem egy vészes dolog. Összegződnek a íveken beérkező mennyiségek, és kialakítják a csomóponti értéket. Hát majd látni fogjuk, hogy ha egy eredő erő a csomóponti értékünk, akkor az íveken bejövő összetevő erők fogják kialakítani a szumma f-et. Aztán onnan majd egy per m-es konstans átvitellel lesz gyorsulás a következő ívben, és itt tovább. Következő csomópontban. Na, négyes. Csomópontban, igaz? Befutó ívek mindegyike, de is betűk kimaradnak időnként, most úgy látom, járul hozzá a tekintett csomópont jellemzőjét. Jó, négyes. Mit kell mondani? Akkor, hogyha elágazik, mert elágazás is lehet. Valamely csomópontból kifutó csomópontból valamely csomópontból kifutó íveken a csomóponti jellemző halad tova. Vagyis, ha én nekem volt egy X csomópontom, és kifutó ívek vannak, akkor mindegyiken az X érték megy tovább. Hát ugyanúgy, ahogy a hatásvázlatunkban is, mikor sokszor csináltunk visszacsatolást, vagy előrecsatolást, a két blokk közötti irányított szakaszról, ha leágaztunk, akkor azt mondtuk, hogy azon ugyanaz a mennyiség megy tovább, előre vagy hátra, feed forward, vagy feedback formájában. Hát ezek a tulajdonságok, amik itt kellenek, és akkor szépen egy példát mutatok be, egy egyszerű példa, aztán utána egy jármű mérnöki példa, egy elemi járműfüzérnek a esetére. Ezt itt törlöm, mert ez zavarulok ott a dolog. Na, példa következő lehetne, hogy van nekem itt egy mondjuk x0-as állapot jellemzőn. Itt lesz egy x1, itt lesz egy x2. Na most hát a rendszer akkor lesz belőle, hogyha kapcsolat van köztük valamilyen módon, ugye első adáson megbeszéltük. Na mondjuk itt akkor lenne egy kapcsolat irányított él, vagyis ív. A kapcsolat átvitelét jellemezze a t01 operátor. Akkor x1 előáll t01x formális szordatként, vagyis igazából a t01 szerinti képe lesz az x0-nak az x1 érték eddig. Na most hát a következőt lehet csinálni, itt egy csavar, ami érdekes, mert ilyen is lehet. Ez lehetne egy t11-es operátorral. Látjuk, hogy az x1 meghatározza önmagát valamilyen módon, ez egy egyenlet, vagy egy fix pont feladat adott esetben. És hát mondjuk itt lenne a következő ív, P1-2. És akkor amit mi keresünk, tulajdonképpen az érdekel bennünket, hogy X0 bemenetre az X2 hogy működik. Hát mostan a jelfolyamgráf itt van, ki kell értékelni ezt a kérdést, megoldjuk X2 hogyan alakul. Hát akkor nézzük, mit lehet mondani az X1-re. A. X1 egyenlő, X0 átvitele T01 operátorral jelentkezik, és most meg kell nézni, hogy mi az, ami még befut ebbe a csomópontba. Befut még a T1 egyszer X1. Tehát látjuk, hogy egy egyenlet keletkezik ebből a hurokból ilyen formába. Az X1-szer áthoznám a másik oldalra. 1 minusz T1-1 egyenlő T01X0. Így van, és akkor az X1-et már meghatározom. T01 per 1 minusz T1-1. Amennyiben ez egy számszerű, akkor ez az algebra így működik. Szer X0, így. B. Most már könnyű megmondani, hogy az X2 egyenlő T1-2 X0, vagyis figyelembe véve a dolgot, tehát X1. X1, akkor lesz T1-2-ször T01 per 1 minusz T1-1X0. Hát itt előáll tulajdonképpen az a, hát mondjuk most egyszerűen, hogy szorzó, amivel ilyen jelfolyam gráf esetén, vagy jelfolyam ábra esetén a rendszert hát meg tudjuk ragadni, és pedig abban az értelemben, hogy a bemeneti X0-at azt leképezzük most szimpla algebrai operátorokkal képzelve a dolgot. Tehát ez így mint egy bevezető példa alapfogalmak alkalmazására jó. Jöhetne a következő dolog. Egy olyan címmel, hogy a logikai hatásvázlat. És a IFA. Kevéssé hangsúlyoztuk azt tulajdonképpen, hogy adott rendszernek a logikai hatásvázlata sincs egyértelműen meghatározva, másképp is lehet csinálni. Lényeg, hogy a kapcsolatot input-outputon helyesen tükrözze. Hogy aztán a belül mi van, az ott változatok lehetnek. Hát én satszom szerint irányítás elméletből ilyesmi előfordult, hogy hatásvázlatok ekvivalens átalakítása. De valami olyasmi fog itt most megtörténni szintén a mi tárgyalásunkban. És hozzánézzük a megfelelő JFA-t is. Na, tehát a több hatásvázlat és JFA változat lehet. Na most az egyszerű rendszer, az itt megjelenik a rendszer, az általunk jól ismert, körülbelül tudjuk minek kell kijönni. Itt van a lineáris oszcillátor, gerjesztett és csillapított. Ezzel különösebben nagy gondunk nincsen, jól ismerjük, és akkor itt működne rá az FT, és itt lenne neki a YT válaszfüggvénye. Tehát ennek a megjelenítése a kérdés. Két változat lesz. Első az, amit ugye, majd úgy csináljuk, hogy itten megcsinálom fölül a hatásvázlatot két változatban, és alatta meg a jelfolyamgráfot két változatban. Úgyhogy akkor meg tudjuk csinálni. Na, hát akkor hatásvázlat 1. 1-es. Itt lesz hatásvázlat 2. Ugyanarra a rendszerre működik, tehát én nekem a rendszerem mindenképpen ilyen. Itt a rendszer operátor. Kapom a FT gerjesztést, és a válasz maga a kitérés Y. Ennek a összevetése, illetve a jelfolyamábrával való megfeleltetés a kérdés. Hát hogy csináljuk akkor? Kb. Itt lesz majd, csak nagyjából kijelölöm, hogy jó. Valami szint is tudunk alkalmazni. Tehát az tényszerű, hogy az FT-nek kell érkeznie. Azt is megtehetem, hogy az erőket fogom összegezni. A különbség épp az lesz, hogy majd a másik ábrába a fajlagos erőkre térek, amely tömegegységre eső erő lesz, itt majd a jobb oldalt, és akkor meg erő per tömeg, az gyorsulás mértékegységű valami, tehát ott gyorsulásokban jelenik meg a dolog. Itt nekem annyi kell, hogy a szumma F itt akkor alakuljon ki abból a célból, hogy megcsináljam a arányos átvitelt 1 per M-mel, és nyerjem a hatásvázlatban az Y2.t-t. És akkor hát ebből most már elemi kinematikai ismereteinknek a alkalmazásával jön a Y.t sebesség, ezt majd vissza kell csatolni a csillapításon keresztül, és az újabb integrál következtében a kitérés, amit hát mi outputként keresünk, Y.t. Hát így jó lenne, akkor annyi van, hogy nincs sem rugóval, sem csillapítóval kikötve a rendszer, mintha ez itt se lenne. Akkor csak az M tömeggel ide írjon bele. Dolgoztunk egy per M, csak a summa F, nem, azt nem így van nyilván, hanem itt vannak a visszacsatoló ágak. Ide beteszem a D-t, ide beteszem az S-et, mint szorzókat, és akkor azokat az erőket, amiket megtárgyaltunk valahogy a legelején, mint visszatérítő erőket, hát a D-t az, mint sebességfüggőt, itt van az a bizonyos elágazás, ami itt is megjelent ugye nekünk, tehát jelfolyamgrávban valahogy majd számolnunk kell vele, és itt van a... Így. Hát, ha ide most minusszal csatolok vissza, akkor lenne rendben. Tehát tulajdonképpen így a, ezt vettük. Na most a másik változatot próbáljuk, akkor azt mondom, hogy hát megint csak ebbe a magasságba hozzuk. Behozom az F-et, az kétségtelen, azt be kell hozni, FT. Az a inputja a rendszeremnek, de most mindjárt megtehetem azt, hogy amit az algebra enged, 1 per M-mel dolgozom, és akkor itt kapok egy fajlagos erőt, F per M-et kapok. Na, ennek a mértékegysége gyorsulás most már, és akkor a gyorsulásoknak az összegzésével fogunk dolgozni. Tehát tulajdonképpen itt már a Y2.t jelenik meg nekem. Tulajdonképpen az M-et is stimmeltettem ide, hogyha formálisan nézem. Integrál. Integrál. És itt a kimenet. Y.t. Y.t. Így. Na most viszont akkor jön a visszacsatolás, hogy fajlagos erőkkel dolgozzam, akkor azt csinálhatnám, hogy ide teszek fajlagos erőképzőt, D per M-et. Ide is fajlagos erőképzőt, S per M-et, majd hogyha beszorzasztam Y-nal, S-szer Y erő per M, bevittem a V-t, D-szer V erő per M. Tehát rendben lenne, ide becsatolom a feedbackeket. És akkor ide érkeznek. Hát mostan, ha így tettem, ahogy most itt szerepel, akkor negatívval kell itt bevezetni. Így. Hát lehetne azt csinálni, hogy a blokkban már mínuszt írok, és akkor plusszal vezetem be. Itt a két hatásvázlat. De most hozzájuk jönnek a JFA 1, JFA 2. Így. Ide alá. Hát... lehelet finoman itten egy fő előre meneteli irányt kijelölök, és akkor hát ennek megfelelően megrajzoljuk a dolgot. Most akkor a dolgot úgy célszerű indítani, hogy a elsőnél, hát az F-nek van itten egy csomóponti érték, és behozom ide ebbe a csomópontba egységnyi átvitellel. Mi érkezik ebbe a csomópontba előírásaink szerint? Az F maga, mert egységnyi az átvitel. Egyik összetevője lesz annak a csomóponti mennyiségnek, ami itt a csomópontra jellemző, nyilván a szumma F-et kell megjeleníteni. A szumma F lesz a csomóponti jellemző. Ha a szumma F megvolt, akkor innen mehetne csomább olyan irányba, hogy ennek a csomóponti jellemzője legyen az Y2 pont, akkor itt az átvitelnek 1 per M-nek kell lenni a szumma F-ből. Tehát az a gondolat, amit itt előre hoztunk, az itt megtehető tovább. Ugyanígy a újabb csomópontok jellemzői lehetnek az Y pont és az Y maga. Így, csomóponti jellemzőként. Most kérdés, hogy milyen átviteleket írjunk be. Hát a ilyen jelfolyam ábráknál egy megjegyzés, az ide írom csak, de hát már használtuk, hogy P-vel jelöljük a D per DT operátort. Az rendben van, hát tudjuk, hogy operátor polinom keletkezett, amikor difegyenletet csináltunk. Mostan ennek a megfordítása viszont az integrál, az jelölésre a jelfolyam ábrában 1 per p. Hát kvázi, mint a differenciálás inverze jelenik meg. Tehát ez egy meggondolást kíván. Minden esetre akkor ide már is írhatom, hogy itt egy 1 per p-s átvitel bejelölése szokásos. Hát megvan, csak hiányoznak a hatások. Hiányoznak azok a hatások, amik itt kialakítják a szumma F-et. Hát a szumma F-et kialakítanak visszacsatoló ívek, és pedig honnan? Hát az Y pontból és az Y-ból induló ívek. Y pontból való visszacsatolás egy ilyen jellegű dolog lehet. Most akkor a jelfolyam ábra szelleméhez kapcsolódóan ide célszerű lenne ráírni egy mínusz D-s operátort. Mert a Y pontszor mínusz D az behozza ide, és hát tudjuk, hogy mínusszal kell jelentkeznie. Itt pedig bejön a visszacsatolás mínusz S-sel. Itt volt az Y. Na most, ha még nagyon akarjuk, ide kihozhatunk egy Y-t egy egységnyi átvitellel, vagy akkor az eleje vége így működik. Tehát ez a jelfolyam ábrája a lengőrendszeremnek az egyes változat szerint. Most a kettes változat az, hát hasonlóképpen látjuk, hogy ebbe a csomópontba jön az összegződés. Tehát ha én megnézem, hogy mi van hol, akkor itt az F, mint csomóponti változó, de a csomóponti változó behozása most ugye már 1 per M-mel történik ebbe a fajlagos erő összegzőbe, amelyik hát gyorsulást fog adni nekünk, az eredő erőnek az M-ed része, és akkor hát jöhetne tovább. Itt Y2 pont a csomóponti jellemző. Innen jön tovább most már a két Y, és hát ha ki akarom hozni megint, akkor kihozok egy egységgel. Ide mi jön? 1 per P. Ide mi jön? 1 per P. Tehát az a szabályrendszert alkalmazva szépen tudjuk a dolgot megjeleníteni. Az Y2 pont kialakításához, ugye itten megjelenik egy visszacsatoló ív. Akkor ide mínusz D per M kell. És ide pedig, itt pedig kell egy visszacsatoló ív mínusz S per M-mel. Tehát itt a második változata a jelfolyam ábránknak. Na most hát nincs akadálya összetettebb rendszerekre is dolgozni, és akkor talán számunkra célszerű lenne egy járműfüzér modellre megnézni ezt, hogy hogy lehet ezt akkor most már tényleg egy gyakorlati feladathoz célszerűen használni. Tehát akkor ez a példa, ez a következő elemi járműfüzér. két tömegű, két jármű, rugalmas, diszipatív, kapcsolata. Ha nem elemi a jármű füzér, akkor több jármű ilyen kapcsolata, hát a metró szerelvény 5 vagy 6 járműből, más sok minden lehet, közúti szerelvény 3 járműből, egy nagy trackból és két nagy utánfutóból, például megnézik akár Kanadába, USA-ba, de Kínába is, hogy hogy néznek ezek a közúti szerelvények ki, ennek a kiterjesztése. Tehát hogy néz ki a modell most a mi szokásos megközelítésünk? Itt van egy M2-es tömeg, mondjuk ide teszem, és mondjuk a modellben itt lesz nekem a rugalmas S1-2-es, és egy lineáris diszipáció. Hát adott esetben szaktárgyakban nagyon előjön, hogy milyen az a helyzet, amikor nem lineáris a kapcsolat. Ugye az akkor egyedi viselkedések sorozata kerül elő nem lineáris rendszerekbe. Viszont a lineáris rendszereknek meg van azért megfelelő elméletük. Na, M1-es tömeg. Hát ez a két jármű lenne. Összekapcsolva mondjuk az elsőre működtetek vonóerőt. És mind a kettőt diszipatíve kapcsolom a környezetéhez. Hát ez érdekes lehet. Itt volt egy D1-2-es csillapítás, akkor legyen egy D1-es, D2-es csillapítás. Mi az, amit csináltam? Ez a menetellenállásnak a megközelítése. Nyilvánvaló, univerzálisan ezt ilyen linearizálással csinálni nem teljesen jogos, de van bizonyos sebességtartomány, ahol hát majdnem 100%-osan jó. Megjegyzés. Hogy néz ki a menetellenállás, tudnélik? Ha ide tenném én a... Ugye adjak itt nekik valami nevet, Y1, és persze a deriváltak is itt vannak, a járműfüzér elmozdulása nyugalmi helyzetéből, Y2. Egy. Hát akkor lenne itt valami Y pont, nem tudom, hogy melyik, és itt van egy FE ellenállás. Na most milyen az ellenállás erő? Hát azt valahol tanultuk, ugye volt ilyen járműdinamika és hajtástechnikai példa annak idején, hogy milyen a menetellenállás. Van neki egy közel konstans összetevője, meg egy a közeg ellenállás miatti kvadratikus összetevő rájú lepszik. Előre mozgástól, de ez a füvér ez itten csinálhat olyat, hogy csak éppen megindult és elkezd rezegni. Tehát hátra is mehet a sebesség egy kicsit, ott ugyanez érvényesül, vagy hátra indul eleve. Tehát egy ilyen függvény általában a hát járműfüzérek, illetve longitudinális dinamikai rendszerekbe kell. Na most a gond az, hogy látják, a nulla sebességnél nincs egyértelműen meghatározott ellenállás. Tehát arra ne is reménykedjünk, hogy most azt kezeljük, nem, azon kívül tudjuk csak kezelni. Itt a probléma az, hogy ez a függvény, ez végtelen sok értékű. Ha nagyon akarom, szigorú matematikai szemléletben ez nem is igazi függvény, vagy legalábbis nem egy változós. Valami másik változó, ami befolyásolja neki az alakulását. Mi lenne az, ugye itt van nekem a krétás dobozom, és szoktam mutatni annak idején, talán elsőben is mutattam, hogy itt a doboz, ez jobb, mert stabilabb, hogy én most itt állítom, bár nem látszik, hogy erőt fejtek ki az ujjammal, kicsit. Kicsi erőt érzem, hogy nyomom, de nem mozdult el. Mi történt? Ez az erő, ami itt működik, egyensúlyozva lesz a felületen föllépő surlódó erőkkel, nem mozdul el. De ha megnövekedett egy értéken, ezt meghaladtam magyarán, akkor el fog csúszni. Hát ez egy külön lehet nagyon szépen kitárgyalni, és kell is, mert egyébként nem indulnak el ezek a dinamikai rendszerprogramok, sőt, hátrafelé akar elindulni, hogyha elfelejtjük elintézni a nulla sebességnél a dolgot, ugye, mert rajta marad ez a dolog, és rajta marad egy negatív, hát ez a mozgás egyenletben negatívan lép be, rajta marad, megállt, és érdekes, megy hátra. Mitől? Hát meg kell oldani. Tehát a nulla sebességet jegyezzük meg, meg kell oldani a dinamikáját neki. Na most, amit viszont mi most nem akarunk itt bíbelődni vele, a következőt lehet mondani. Azért figyeljük meg, hogy van itten egy I1 környezet, mondjuk ez. És van itten, hát ez most kb. Ennyi. ennek is egy I2 környezet. Rajta van a Y tengelyen. I2 legyen ez I1. Ha Y pont eleme I1 unió I2, akkor mi az állítás? A lineáris csillapító reális a menetellenállás erő legyőzésére. Hát ennyi hibával, ugye? Ennyi hibával ebbe a szakaszba. Itt van. De hát az elhanyagolható most. Na hát ezt nézve és látjuk a dolgot. Most egy kicsit így kontextusba helyezve, hogy a jelfolyam ábrát megcsináljuk. Hát nézzük a mozgásegyenleteket először, hogy van, aztán később a dolog megfordulhat, hogy a nem mozgásegyenletet nézek, hanem elkészítem a jelfolyam ábrát, és annak alapján tudom a mozgásegyenletet felírni. Ahogy a dinamikai hálózatnál is az volt, hogy eleinte kezdtük a difegyenletet, hogy milyen ez a villamos analógia, végül pedig kijött a szabályszerűség, hogy hogyan kell készíteni a gráfot, utána már a gráf segített felírni a rendszeregyenleteket. Hát ez a logika itt is többé-kevésbé bejön. Egyenletek. Hogy néz az ki? Tehát azt mondanám, hogy M egyszer Y1 kettő pont, akkor alkalmazom a newtoni axiómát, a kinetika alaptételét, hogy ez egyenlő az eredő erővel. Na, mi hat rá? S1 kettő. Na most figyeljünk, hogy kell ezt csinálni. Ha Y2 nagyobb, mint Y1, akkor az Y2 minusz Y1 mennyiség pozitív, igaz? Akkor az erő előrefelé mutat a vonóerő irányába. Tehát ez jó így. Ezzel párhuzamosan mindig mellé lehet írni a párhuzamosan kapcsolt csillapítón átvitt diszipatív erőt. D1-2-ször csak nyilván az sebesség különbségtől függő szorzóval fog majd belépni. Egyszer. Hát ez rendben lenne, csak nincs meg minden még. Levonásba kell helyeznem azt az erőt, amit a D1-en átviszek. D1 csillapító, lineáris csillapító Y1 ponttal. És végül plusz FV. Tehát itt az eredő erő egyenlő M1-szer Y1 kettő pont. Nagyon jó, ez az A. B. M2 Y2 kettő pont egyenlő. Na most milyen gondolat jön? Láncszerű rendszerben az az erőhatás, ami a előfutó járműre hat, az most itt meghatározott, de ebben a kapcsolatban a hátsóra ellentetten egyenlő erővektor működik, azonos bázisvektor mellett az előjeles nagyság negatívan lép be. Minusz S1 kettőször Y2 minusz Y1, minusz D1 kettő Y2 pont minusz Y1 pont. Viszont a saját csillapítás megint levonásba helyezendő, tehát D2-ször Y2 pont. Tehát most nem cifráztam avval, hogy fékező erőt is beírok, meg nem tudom mi, tehát most ugye elindul a vonóerő hatására ez a jármű füzér, egy vontató és egy utánfutó. Ennek a mozgás viszonyait próbáljuk elemezni ebben a rendszerben, hogy a linearizált menetellenállás függvény mellett, hát ezt itt mondjuk gyakorlati szempontból hozzá kell fűzni, mert ez megszorítás a tényleges jármű modellezésére. Önmagában, mint egy lineáris dinamikai rendszerre, ez jó lenne. Csak mindig nézni kell, hogy a rendszer mennyiben tudja tükrözni a tényleges viselkedést. Hát annyiban, hogyha I1 unió I2-re szorítkozunk ott a sebességben. Amikor ez megvan, akkor explicitté tesszük, mert az célszerű. Milyen gondolat vezet erre, hogy én szeretném a gyorsulást megkapni? Nézzük csak, itt ebbe a tárgyalásmódba, itt már a gyorsulás egy csomóponti jellemző volt. Nagyon jó, ezt már ki fogjuk tűzni, és ide be fogjuk hozni a két sor lesz most, mert mind a két tömegnek a saját mozgását egy-egy ilyen sor fogja jellemezni, csak lesznek a saját visszacsatolások, és lesznek a szomszédoktól becsatolt, ugye ez egy szimultán differenciál egyenlet rendszer igazából, ami itt van, ne felejtsük el. Ez der. Sőt, a derre vonatkozó képet kell megoldani, ugye kezdeti érték problémát, amikor ez konkrét numerikusan kezdeni. Explicitté tesszük, És akkor az is differenciál egyenlet rendszer marad, csak akkor már elő van készítve a jelfolyamábra megrajzolásához. S1-2 per M1-szer, Y2 minusz Y1. Néha még hasznosabb úgy csinálni, hogy a zárójeleket is felbontva minden tag külön látszódjon. Ezzel meg tudunk küzdeni egyébként, nem probléma, így is, de ha külön van, akkor még egyszerűbb a dolognak a megrajzolása. Y2 pont minusz Y1 pont minusz, na most akkor itt van a D1 per M1 szer Y1 pont. Látjuk, hogy az Y1 ponthoz két dolog is becsatolódik, a saját integrálási egyenesén, vagy a blokkvázlatban az integrálási során, a szomszédból pedig majd átjön szintén valami. Na most plusz akkor FV per M. 1. Ez az első, a differenciál egyenletrendszer marad, de fajlagos most már, tehát gyorsulásra megfogalmazott. Y2 pont egyenlő mínusz S1-2 per M2, Y2 mínusz Y1, és mínusz D1-2 per, itt a nem M2 van, amit ezt M1 van. Itt van M2. Úgyhogy így lesz jó. M2 pont mínusz Y1 pont. Mindig helyesen írják le, hogyha én el is téveztem a dolgot. D2 per M2 Y2 pont, és kész. Így. Tehát itt van a két explicit differenciál egyenletből álló rendszer, és akkor meg tudjuk csinálni most már a jelfolyam ábrát, hangsúlyozottan olyan módon, hogy a csomóponti változók lesznek a Y2 pont, a két ilyen sor kell majd, egymással csatolva lesznek, majd az elég szépen fog látszani, tehát mintegy kiabál, hogy hogy jönnek a kölcsönhatások. Önmagában nem tekinthető az egyiknek a mozgása, mert a másik bezavar, és megfordítva. Tehát csatolt differenciál egyenletrendszert. Ide írom azt, hogy a két egyenlet csatolásban van. Szimultán. Szimultán. Der. Tehát egyidejűleg kell tekintetbe venni, és egyidejűleg kell megfelelni az Y1-Y2 függvénynek, a két diffegyenlet előírásainak, magyarul azonosan minden tére, mind a kettőnek, mind a két egyenletben jónak kell lennie. Hát azt javaslom, hogy tartsunk szünetet, és akkor szünet után rajzolom a jelfolyam ábrát. Figyeljünk egy picit, mert elkészítjük a jelfolyam ábráját ennek az elemi járműfüzérnek. Nagyon érdekes szerintem, ahogy a kölcsönhatás gyönyörűen tükröződik a járművek relatív elmozdulásai vonatkozásában. Tehát a dolgot annyiból előkészítettük, hogy itt két vízszintes vonalat kell elképzelnünk, amelyikhez azt mondhatnám, hogy itt lesz az Y1-2 pont. Itt alattal veszem föl az Y2-2 pontot, és akkor szépen sorjába kaphatom a Y1 pont, Y1, és Y2 pont és Y2 csomóponti változókat. Így. Na mostan akkor azt már is megtehetjük, hogy a itt jelentkező íveket 1 per P-vel csatoljuk. Így. Ez meg lenne. Na most hát, ha akarom, akkor kihozom ezeket még itten a rendkedvére, hogy ki szoktuk hozni a blokkokból is. Ide egy Y1-et, akkor egy egységnyi átvitőnlől. Y2-t. Az annyi, mintha identitás lenne, így egy nyillal. Hát ennyi előkészítést lehet csinálni. Na most akkor a gerjesztés az működik majd a első jármű FV vonóerő kifejtése miatt. Látjuk, hogy FV per M-et kell behozni. Hát behozhatok következőképpen, hogy itt tesszük az FV-t, és akkor behozom ide ebbe a csomópontba egy per M-mel. Hát ez megfelel annak a szemléletnek, amit itt a egyszerű lengőrendszernél is megcsináltunk a második változatban. Akkor bejött a gerjesztő fajlagos erő, tömegegységre vonatkoztatott, akkor ugye M1-jel kell, mert erről a tömegről van szó. Viszont a explicit kifejezett gyorsulásba, hát látjuk, hogy további dolgok közrejátszanak. Először azt nézzük, hogy mik azok, amik a saját mozgásból jönnek vissza. Tehát a S1-2 per M1-szer Y1-es, az majd visszacsatolódik. És visszacsatolódik a Y1 pont, de ott két dolog van már jelen, két darab mínusz, tehát azt majd össze lehet vonni tulajdonképpen az Y1 pontból való visszacsatolást, és akkor tulajdonképpen a saját visszacsatolás egyszer itt van, ez a csillapítás és a menetellenállásnak megfelelő redukált érték egyszer, és itt lesz a rugóerőnek megfelelő saját mozgással kapcsolatos visszacsatolás. Még nincs meg minden, mert Y2 indexekkel kapcsolatos behatás is jön majd alulról fölfelé. Na ez a csatolás tulajdonképpen a két difegyenlet között. Ez önmagában lenne egy lengőrendszer. Na de a másiknak a változója is befolyásolja. Mit írjak rá, akkor először is úgy látom, hogy itt van a Y1-jel mínusz S1-2 per M1. Így a másik íven megnézzük, hogy mi van. Van mínusz, és akkor D1-2 plusz D1 per M1. Erre az ívre vonatkozva. Tehát tulajdonképpen a saját mozgást ezzel elintézünk. Most azt megnézhetjük, hogy erre mi jön a másikból. Hát a másik mozgásból jön elmozdulás függő dolog, Y2-ből. Hát onnan a becsatolást ide Y2-ből, és hát majd Y2 pontból is valami ilyesmit mondhatok. Így, mivel van becsatolva, S1-2 per M1-jel. Tehát ide írhatok rá egy S1-2 per M1-et. Az itt összegződik, ugye a befutó értékek összegződnek. Tehát az a definíció szerint, ahogy áttekintettük az elején, a négy követelményt az rendben van, és akkor az Y2 ponttól pedig a D1-2 per M1-jel csatolódik be. Tehát itt vagyok. Így. D1-2 per M1-jel. Hát tulajdonképpen ebben az első járműnek a mozgása rendben van, a másodiknak a saját visszacsatolásai jönnek. Hát ott is el lehet mondani, hogy nyilvánvaló a Y2-k és a Y2 pontok a csillapítással együtt majd visszacsatolódnak, tehát ha itt nézem, akkor ezen a nagy íven lesz majd szükségképp mínusz, ugye, ahhoz, hogy ez ne szálljon el ez a rendszer, a visszacsatolásoknak, negatívaknak kell lenniük. Mínusz S1-2 per M2. Aztán itt van a sebesség arányos visszacsatolás, most a saját integrálási sorában nézve a dolgot. Mi a helyzet? Van itt a mínusz D1-2 plusz D2 per M2. Tehát itt van ezzel elintéztük a saját kapcsolatokat, de nyilván befolyásolja a második tömeg mozgását az elsőnek a mozgása. Nézzük, mi van. Az Y1 mínusz-mínusz plusszal van visszacsatolva. Tehát S1-2 per M2-vel az Y1. Körülbelül itt kéne elmetszeni, ha szépen rajzolom. Így. Itt becsatolódik a elmozdulásfüggés, és a mínusz-mínusz plusszal D1-2 per M2. Azt meg szépen innen. Körülbelül ide. Hát készen is vagyunk akkor, úgyhogy a dolog összeállt. A rendszerünk lehatárolható szokásos módon. Itt van. Ugye. Ez tulajdonképpen nekünk egy jó kis simó, amelyiket gerjesztette az FV, és volt a két járműnek a mozgás válasza. Egy ilyen rendszeroperátorral ezt csináltuk meg. Itt látszanak a kölcsönhatások, honnan, hova irányított íveken, vagy ami ugyanaz íveken, valóban görbék is, és rá van írva mindegyik ívnek az operátora. Vagy szorzás jellegű arányosság fordul elő, illetve integrálási utasítás fordul elő. Tehát ez a tükröztetéshez szép. Javasolt házi feladat, nem például zárt helyének egy nagyon jó kis dolog lehetne, ha az ember nem cifrázna nagyon a csillapítással, csak például ezt a lanceri rendszert nézni. Ezt szoktuk gyakorlaton csinálni. Egy ilyet. Mindegyik le van földelve viccesen szólva a csillapításon keresztül. Ez csak gyakorlásképp érdemes, ha meghúzom FV1-gel, meghúzom FV2-vel, és meghúzom FV3-val. Minden jármű hajtott, gyakorlatilag saját magukat hajtják, ilyenek a metrókocsik tulajdonképpen Budapesten. Úgyhogy ha nem lenne különböző menetellenállás, el lehetne vágni az ütköző vonókészüléket. Nem sokat mozdulnának. Persze nem egyformák a jellegőrvég, abból következően mindig van erő benne. Egyébként annak az orosz kocsinak hát észbontó kapcsolati erődiagramja van, föl se rajzolom most. Majd ha még lesz idő a fél év végén, akkor majd mondom. Nagyon érdekes. Ugye. Nem tudom, hogy esetleg utaztak úgy, hogy megszólalt a tuskósfék. Iszonyú nagy rántás, nem? Nem volt ilyen? Az ő jellegőrbéje miatt van. Olyan egészen lapos, de nagyon nagy surrogásos csillapítás van rajta. Ez a kettő együtt csinálja a dolgot. Először is nem tud elmozdulni, mert nagy a csillapítás, de ha túlment rajta a határon, akkor meg a enyhe rúgó visszatérítő erő meg engedi dolgozni. Na mindegy. Hát. Tehát szóval egy érdekes, ez egy kis metrómodell mondjuk, de lehet egy közúti szerelvény, aki azt jobban szereti, vagy aki repülős, akkor a repülőtéren ez a kis ilyen vontató húzza a bőrönt kocsikat, mi? Viszi a röpzajhoz berakodásra. Jó, hát azt hiszem, hogy ez a példa így mutatja, és a házi feladatot, hogyha csinálnak, akkor még egy kis gyakorlatot is szereznek rá. Bizonyos kis rutinnal azonnal meg lehet rajzolni a jelfolyam ábráját neki, és abból felírható a diff egyenlete. Ahogy mi most fordítva csináltuk, de az is megy. Na kérem szépen, oda jutottunk akkor pillanatra összefoglalva, mit tanultunk eddig? Megnéztük, mi a rendszer, láttuk, hogy elemek összessége bizonyos kapcsolatokkal. Kapcsolatoknak a lényegét kiemeltük, utána megpróbáltuk ezeket jellemezni valamilyen formába. Időfolyamatokat, hatásvázlattól, struktúragráffal, ahol nagyon érdekes volt, hogy hasznosítottuk az elektrotechnikai ismereteinket, és most oda jutottunk, hogy ránézésre megrajzoljuk a mechanikai rendszernek a gráfját. Aminek az alapján hát egy kis rutinnal azonnal felírhatók a rendszer egyenletek. És ez is egy jópofa jellemzés, tehát ez is olyan, hogy vice versa, megrajzolható a jelfolyam ábra, signal flow graph angolul, SFG, és abból pedig a diff egyenlet, vagy megfordítva. Hát most mindig az volt a gondolatunkban, valamilyen akár háttérben, vagy explicite, hogy a rendszer jellemző folyamatait, mint időfüggvényeket elő tudjuk állítani. A paraméterek adva vannak, azokra való variációk is érdekesek, hogy tudok bizonyos minőségi viselkedést a paraméterek helyes megválasztásával eszközölni. Kétszer is felbukkant nekünk itt a versenyre bocsátott paraméter sokaságnak a esete, ugye, mint variációs feladat. Ez mindig ott lebeg minden műszaki feladatnál valahol egy optimum keresés, ha más nem végül költség, de sok esetben kimondottan a műszaki feltételek, tehát súly, energiafelhasználás, és így tovább. Hát most a rendszer egyenleteknek a meghatározása energetikai alapon jön szóba. Ez, hogy a BSC tanulmányok során is előfordult valamennyire, itt megpróbáljuk kicsit rendszerezni. Hát egyrészt a Lagrange egyenleteket kicsit végignézni, és utána pedig a Hamilton rendszernek a jellemzése következve, az csak kisebb mértékben. Bár az optimális irányítások elméletéhez és annak a gyakorlati alkalmazásához ez a Hamilton rendszer ez fontos szereppel bír, azért is hozom be, hogy itt is megjelenjen. Most van maguknak automatikus irányítások valami ilyen című tárgy, nem? Mi? Első évben nincsen? Irányítás elmélet nincsen? Hát azért mondom. Mi a neve pontosan? Irányítás elmélet, jól emlékszem akkor. Jó, hát ahhoz az itten sok mindenbe kapcsolódunk ám hozzá. Szóval a rendszertechnika, rendszerdinamika, irányítás elmélet, az nekünk jármű mérnököknek szétválaszthatatlan dolog. Ez a 1000 szállal kötődnek egymáshoz. Pláne most, hogy bejönnek a mechatronikus rendszerek. Rendszerekbe belépnek számítógépek egyes pontokon. Na hát, ez a helyzet. Na jó, rendszer egyenletek generálása. Hát az első, ez a Lagrange-féle másodfajú egyenletek. Mi ebbe a szép, hasznos és jó energetikai alapon ragadja meg a feladatot, amit ha energia megmaradást elfogadjuk, egyelőre még egy pár száz évig földi viszonyok között, akkor ez jól fog működni. Kerül a mondjuk elszabadság fokú. Mondjuk dinamikai rendszerre mondom, de nem csak oda mehet, a dinamika erőtan. Ha itten más dolgok is belépnek, mint a mechanikai erő, beléphetnek elektromos, mágneses hatások, azokra is ez a Lagrange egyenlet érvényesíthető. Sőt, hát pontosan az, amit előbb is kiemeltem, hogy sokszor kell nekünk egy rendszeren belül közösen kezelni. Pár koordináta mechanikai, pár koordináta villamos, mágneses. És ezek együttesen alakítanak ki valamit. Akkor, hát most dinamikai rendszerre nézem, az eredmény az majd értelmezhető lesz általánosabban. Dinamikai rendszer mozgás egyenleteit. Ugye a folyamat lefutás az a mozgásviszonyoknak a meghatározása, és egy csomó jellemző mennyiség a mozgás jellemző függvényeken értelmezett funkcionálként jelenik meg. Hát majd jövő fél évben is előkerül ez. Mozgás egyenleteket. Meghatározása. Itt. Mozgás egyenleteinek meghatározása. Jó, hát ezt így előre bocsátva próbáljuk megmondani, hogy a dinamikai rendszer összenergiája. Energia tartalma. A T időpontban. van ET plusz UT. A kinetikus energia és a potenciális energia összege. Ez a kijelentés, ez nem problematikus, hogy rendben van. Most akkor legyen egy delta T nagyobb nulla, egy kis időnövekmény. Hát rendben van. Akkor most mi következik ilyenkor? Hát azt fogtok csinálni már nem először, hogy akkor a T plusz delta T időpontot vesszük elő, és ott is nézzük, hogy mennyi az összenergia. Tehát tekintsük most a rendszer T plusz delta T időpontbeli összenergiatartalmát. Hát most akkor a mi hordoz energiát? A tömegek hordoznak kinetikus energiát a sebesség állapotukkal meghatározott mértékben, és aztán a rendszerünkben lévő rugalmas energiatárolók tartalmaznak energiát, tehát itt a tömegek és a rugalmas elemeknek a vizsgálata válik szükségessé. Hát ott a eklatáns példalá, ugye három tömeg között két rugalmas energiatároló. Azt, hogy diszipáció is van, azt majd külön kell. Az most belép ezen a ponton szükségképpen, mert ez az energiatartalom nem más, mint ET plusz delta T plusz U T plusz delta T, igaz? Tehát egy kicsit későbbi az időpont, a delta T nagyobb nulla miatt, és akkor most jönne az energia megmaradás elegbe. Azt kéne nézni, hogy akkor, ha ezt én nézem, akkor nyugodtan ide írhatnám, hogy veszem az ET plusz UT-t. Ez akkor lenne igaz, hogyha nincs a környezettel semmiféle energiacsere, akkor nem tud mit csinálni, ugyanannyi az összeg a T plusz delta T időpontban, mint T-be volt. Na de nem ez a helyzet, hanem a delta T idő alatt van energiacsere a környezettel, úgyhogy itt ki kell egészítenünk. Két dolog jön szóba. Egyszer valamennyi energia rész leadásra kerül a rendszerből, ez alatt a delta T idő alatt. Másrésztről pedig hát a külső erők munkát végezhetnek, vagy valamilyen más módon energiabevezetés történik. Hát ide azt írhatom, hogy van egy a disszipációval kapcsolatos delta vevé, mondjuk így. Akkor azt kell mondani, hogy két dologtól függ az, hogy mennyi a leadott, úgymond vesztesség rendszerből kivezetett energia, attól, hogy melyik időpontba kezdtem és mennyi ideig néztem. És ide hozzá kell adnom még azt a delta L-et, mint labor, munka, amit beviszek. De mennyi idő alatt és mikor kezdődött? T időben kezdődött, delta T idő alatt. Így. Hát kicsit túlnyúltam a táblára, az nem baj, de itt van tulajdonképpen az energia megmaradás elve, ezen a ponttal megfogalmazva erre a kis intervallumra. Hát majd akkor ugye várható módon, ha a delta T-t elég kicsire vesszük, akkor itten olyan összefüggések jönnek, amik számunkra jelentőséggel bírnak, nevezetesen egy kis rendezéssel, és a végül egy határátjelettel, de először csak a rendezést nézzük, hogy rendezéssel mit tudok csinálni? Hát olyat tudok csinálni, hogy előáll nekem egy növekmény. Igaz? Áthoztam. Aztán plusz U T plusz delta T mínusz UT. Megint előállt egy növekmény. kinetikus energia növekménye a delta T idő alatt, és a potenciális energia növekménye, ami lehet negatív, akkor csökkenmény persze, de hát növekményről szoktunk beszélni. Áthozhatom ide a delta VV T delta T-t, egyre csak ideírom. És a másik oldalon marad a delta L T, T delta T. Így. Na most akkor jöhetne a következő dolog, hogy 1 per delta T. Érdemes lépésenként ezt ebben így megbarátkozni, mert egyszerűen kifejlődésében csípjük nyakon a dolgot. Már is belépett egy differencia hányados. Itt a második. Hát ezzel már majd tudunk valamit kezdeni, T. Plusz, hát itt meg aztán már formálisan is. Közben gondolkozzunk rajta, hogy milyen fizikai mennyiség adódott időegységre eső energiaváltozás. Hát ez egy energiaáram közelítés. Más szóval teljesítmény, ha tetszik. Delta L, T delta T per delta T. Egyszer skrupulózusan végigcsináljuk, hogy mindkét oldalon limes delta T tart a zéró. Akkor egyszerűen azt írhatom, hogy dE per dt. Akkor ez mi? Kinetikus energiaáram. Plusz dU per dt. Potenciális energia árama. Adott idő pillanathoz tartozóan persze, mert a számmaló t-függő plusz. Egyszerűen dV per dt, disszipált energiaáram, amit kivezettem a t-időpont környezetében. Időegység alatt egyenlő, dL per dt. Na hát, a teljesítmény az munkasebesség, igaz? Más szóval szokták mondani. Akkor a dL per dt az kimondottan a külső erő teljesítmény, amit bevittem a rendszerbe. Kaptam egy energiaáram mérleget. Ez az egésznek a alapvető lényege, a többi ilyen matematikai csuklómunkaként jelenik meg, ami persze hát meg kell csinálni. Mit kaptunk? Energiaáram mérleg a vizsgált rendszerre minden T időpontra fenn kell állnia. Egy. Hát a differenciál hányadosoknak a alakzata, differenciál hányadosok szerepelnek. Na hát most sorjába meg kéne nézni, hogy tudjuk a mozgás állapotra visszavezetni ezeket a energiaáram tagokat, és ennek során kipottyannak a mozgás egyenletnek a megfelelő tagjai, ha még nem is azonnal, de indirekt módon meg tudjuk kapni őket. Na hát tekintsük az egyes tagokat. Egyes energiaáram összetevőket. Ahányszor kimondjuk ezt a dolgot, annyiszor jobban megjegyezzük, hogy mi van benne. Energiaáram összetevőket. Így. Hát az első lenne az, hogy kérdezni kell, hogy a dE per dt az mivel egyenlő. Ha ezt meghatároztuk, akkor léphetünk tovább a következőre. Itt a mozgás állapot függés. Felderítése, felismerése. Na hát valami egyszerű. Dologból lehetne kiindulni egy picit. Hát akár. Jó. Tehát én nekem nézni kéne ezt, hogy mi ez itt. A rendszer mozgás állapotát jellemezzük. Hát ugye vannak a szabad koordináták vektorával. Ugye talán lehetne egy Q-vektort mondani. És akkor Q1, Q2, Qn transzponált. Hát ez eredendbeli vektornak néz ki, de ez időfüggő. Koordinátákkal bír, vagy micsoda összetevőkkel fogom itt írni. Tehát azt kell mondanom, hogy a Q időfüggő lesz, mert a benne szereplő Q1 is időfüggő, Q2 is időfüggő. Az értéke eredendbeli, és minden T-re, amit vizsgálunk, hát vagy valami időtartományra szoktuk ezt vinni, az rendben van. Ez kicsit csúnyább lett. Úgy. Na mostan az összetevők neve általános koordináták. A mechanikai rendszernél úgy szokott ez jelentkezni, hogy helyzetjellemző koordináta, vagy szögelfordulás jellemző, tehát attól függ, hogy egy translatórikus haladó mozgás, vagy egy rotatórikus forgással kapcsolatos mozgás lép be. Általánosabban, amire én utaltam, természetesen egy összetettebb rendszerbe betléphetnek villamos jellemzők, áramok, mágneses jellemzők, és így tovább. Hát most azzal nem bonyolítjuk a dolgot, de ez lehetséges. Na most akkor kettő. A szabad koordináták deriváltja vektora. Vektorának t szerinti, ugye idő szerinti deriváltja. Derivált vektora. Hát ezek lesznek a Q pont T, akkor egyszerűen ugye vektort úgy szabad deriválnunk, hogy koordinátánként végrehajtjuk a deriválást, tehát Qn pont T. Látjuk, hogy ez szükségképpen ismét eredendbeli, és minden T-re. Hát most akkor az összetevők neve ebből a vonatkozásban általános sebességek. Na most azért annyiból örvendetes számunkra mindez, hogy ha így veszem, ennek alapján már beugrik a állapottér módszer szerinti leírás, mi is érintettük itten, a megjegyzés. Mozgás állapotvektor. Mi lesz belőle? Hát akár mondhatnék egy nagy Y-vektort, amire azt mondom, hogy hát legyen itten a Q-pont vektor, T, egy partíció és a QT. Ez egy hipervektor, igaz? Amikor vektor összetevők vannak benne. Honnan van ez? Hát mivel mind a kettő n-dimenziós volt, két n, és minden tére értelmezett. Hát ugye az lesz majd, és hát láttuk is ezt némiképpen az előzőkben, hogy a mechanikai rendszerre kijövő másodrendű diffegyenletrendszer, ami leírja a mozgásokat, az egy ilyen transformációval elsőrendű rendszerre, csak nagyobb méretű, több egyenlet szerepel. Ez az ember megijedt tőle, hogy mi a csodának kell akkor kétszeressel kínlódni, de azért mondjuk meg, hogy az az előny közvetlenül adódik, hogy a megoldás vektorban nem csak a kitérés, hanem a sebesség is ott van már. És a másik még, hogy az összes szoftver, ami elérhető, ezekre az elsőrendű differenciál egyenletekre vonatkozó az egy csomó megoldást, ugye ezek az integráló eljárások, főképp a MATLAB-ot érdemes említeni, vagy a MAPLE-t. Na, mindezt előre bocsátva, akkor vannak nekünk ezek a dolgok, és akkor ezt az energiát, ezt a kinetikus energiát hogy állunk, jó? Akkor föl tudjuk írni akár az Y, de talán itt célszerűbb most a összetevőit szerepeltetni először, mert azokkal kell nekünk közvetlenül és jobban áttekinthetően dolgozni. Y-nal is lehetne, csak egy kicsit elveszik a mechanikai jelentés. Tehát a kinetikus energia közvetett időfüggése. Ugye, tehát idő szerint kell deriválni. Na de nekünk közvetett lesz az időfüggés, mert tudjuk, hogy tömegek és sebességek. Egy félszer, m-szer, y pont négyzet lesz az érdekes. Tehát a sebesség időfüggvényeken keresztül, ezeken a q pontokon keresztül valósul meg az időfüggés. Esetleg a q-n keresztül is nagyon speciális esetben. Ritkán van olyan, hogy a kinetikus energiában a hegy is érvényesül. Van olyan is egyébként. Kinetikus energia, a q, t és a q pont t függvények közvetítésével közvetítésével lesz időfüggő, hát idő szerint kell deriválni. Így. Na hát akkor az van, hogy... Igen?
Szerintem megkérdezni, van az a hipervektor, amit az előtt aláról, hogy ott az első elem az a Q-pont vektor, és az utolsó az meg a Q-t.
Így van.
És a pont-pont-pont, mit akarja, hogy az...
Hol van pont-pont-pont?
Ott a kettő között, hogy az van.
Az a hipervektor partíciója. Ha van egy mátrixunk, most így magyarázom. Volt már, a particionáig például milyen volt? Minusz m minusz 1 d, minusz m minusz 1 s, igaz? E nulla. Tehát a szubmátrixokra vagy szubvektorokra történő particionál el szoktuk egy vonallal választani. Erről van szó, semmi.
Nem a pontot akartam.
Nem, akkor így írtam volna.
Értem.
Jó. Tehát E egyenlő E függvény, és akkor mondhatom, hogy van Q1T, most már skalár koordináták vannak bent, mert beírtam ide, ugye, az előbbi állításom szerint ezt, és a Q1 pont T, Q2 pont T, Qn pont T, így ezek pedig, ezen közvetít, az időfüggésben van, látjuk ott van. Hát most ezt kéne deriválni, összetett függvény, sok változós, és differenciálni kell. Hát a... meg tudjuk csinálni a közvetett függvény deriválási szabálya szerint. Itt kell egy láncszabály is benne, azon kívül, hogy hát sok változó van. DE per DT. Akkor először is szumma I egyenlő 1-től N-ig. És akkor beíratnám, hogy mindegyiket, hát sok változó van, parciálisan kell, DE per DQI, igaz? Akkor ezek szerint deriváltam, de szorozni kell a belső függvény deriváltjával, QI pont, mert azok a DQI per DT-k egyszer. Na de hát nem csak ez a változó van, folytatódik tovább szumma, I egyenlő 1-től N-ig, parciális E per, hát most a QI pontok szerint, láncszabály szerint szorozva QI 2 pont. Hát ezzel a DE per DT-nek van egy kifejezése számunkra, ami fel tudunk használni a későbbiekben. Majd látjuk, hogy a QI 2-s pontok, 2 pontoktól valahogy megszabadulunk mindjárt. Ügyesen. Na. Hát nézzük a második lépésben a kinetikus energiának egy konkrétabb felírását. Ez az első. Ez tiszta matematika eddig, hát jó, rendben van, ezek kellenek. Fizikai felírása, az kell nekünk most konkrét. Akkor itt lenne az E, kinetikus energia. Hát akkor mik vannak nekünk? Vannak a tömegeink és a sebességeink. Azok a QI pontok. Tehát azt fogom mondani, hogy egyenlő egy félszer, szumma I egyenlő 1-től N-ig, és lesz MI-szer YI pont a négyzeten. Így. Ez egy, hogy a kinetikus energia összeg, ha haladó mozgás, akkor világosan látjuk, ha forgó mozgás lenne, ennek helyett teták lépnek be, igaz? Tehát egy félszer tetászor a omega négyzet, akkor a kukis fik, és a deriváltja az fik. Hát kérem szépen, a következőt próbáljuk ennek alapján a dolgot kis rendezés után deriválva. És derivált kijelölés. Először ki kell jelölni. Kis rendezés azt jelenti, hogy a két E-t veszek, és azt mondom, hogy D per DT. Két E. Jó, két E. D per DT. Szumma I egyenlő 1-től N-ig M-szer Y-i pont a négyzeten. Ennyit írtam föl. Na mostan a M-szer Q pont, vagy E, már itt írjunk Q-t, mert az Y az Q ponti. Y is jó lenne, csak nekünk Q pont I volt, írunk így. Na most az M-szer Q pont az felírható valahogyan, mert ha kifejezem a kinetikus energiát, akkor kiderül, hogy DE per DQ pont alapján írható. DE per DQ pont alapján írható föl. Hát házi feladat lenne, hogy megnézzük, hogy egy félszer M-szer Q pont négyzet az hogy néz neki, mert ez az E. DE per DQ pont egyenlő kérdőjel. Hát ha meg is csinálom, akkor ugye, mert lederiválom kétszer, M szer Q, leesik. Kész? Tehát akkor a dolog bizonyítva is van. M szer Q pont. De akkor nincs házi feladat. Eltöröm. Jó? Na tovább egyenlő, és akkor eljutunk odáig legalább, hogy mi a következő lépés. Akkor a D per DT kétszer, talán így is írhatom, DE per DT, és akkor szépen ugye tagonként kell csinálni, I egyenlő 1-től n-ig. Ezt a D per DT-t be fogom tenni ide neki, akkor D per DT, és lesz itt DE per DQI pont, de maradt nekem még itt egy Q, egy QI pontom, ide be kell lépni. Na hát ebből tudnánk kiindulni. Hogy ez mivel egyenlő? Figyeljük csak föl rá, hogy ez egy szorzat lenne itten. Kétszer DE per DT, de most ezen a ponton hadd emlékeztessek rá, hogy már egyszer itt megvolt, most kétszer megcsinálom egy másik kiindulásból, deriválásból, akkor a kettőt kapcsolatba hozom, ki fog pottyanni a Q2 pont. Úgy néz az ki? A szumma marad, I egyenlő 1-től n-ig. Na most szorzatot hogy kell deriválni? Úgyhogy egyszerűen leírom azt, amit nem tudok könnyen deriválni, DE per QI pont, és szorozva a változatlan másodikkal, plusz szumma, az első tényező változatlanul, QI pont, I egyenlő 1-től n-ig, és szorozva, mivel a másodiknak a deriváltjával. Na hát, QI 2 pont. Itt van nekünk ez a második kifejezésünk, és akkor ez ebből azt mondhatom, hogy a DE per DT egyenlő kétszer DE per DT mínusz DE per DT. Ez itt a kettesből. Ez itt az egyesből jött. Ennek alapján a DE per DT megvan. És a második deriváltakkal nincsen tovább gond. Tehát DE per DT. Mi lesz a helyzet? Itt volt ez a szumma, I egyenlő 1-től n-ig, hát le kell írni sajnos D per DT, parciális E per parciális QI pont, tehát a általános sebesség szerinti, koordináták szerinti derivált. Na most akkor jönne a plusz D per DQ pont I, ezt ha levonom, a két tag kiesik, ugye nem kell külön leírnom, viszont levonásba kell helyeznem, a mínusz szumma I egyenlő 1-től n-ig parciális E per parciális QI szer QI pontot. Így. A tovább egyenlő, akár egy közös szumma alá 1-től n-ig D per DT DE per DQI pont mínusz DE per DQI, na most ezek a DE per DQI-k, tehát a helyzet jellemző koordináta szerinti derivált majdnem minden esetben zérus, persze van olyan, amikor nem. Ezzel megvan nekünk a DE per DT kifejezése az általános esetre. érvényes. Tehát odáig jutottunk, hogy egy nagyon érdekes konstrukcióban kaptuk az általános sebességek lineáris kombinációjaként állt elő a kinetikus energia időszerinti változási sebessége, más szóval a kinetikus energia áram. Most az lesz nekünk, csak így előre bocsájtva, és következővel ezzel kezdjük, hogy az összes többi energia áram kifejezést megkíséreljük ugyanígy az általános sebességek lineáris kombinációjaként felírni. Ha ez sikerül, akkor az egész dolog arra egyszerűsül, hogy mivel minden tére fönn kell állni az energia áramok egyensúlyának, nem lehet másképp, csak ha az együtthatók is megegyeznek. És az együtthatók megegyezéséből pottyannak ki a Lagrange-féle mozgásegyenletek. N darab, azt látni fogjuk, hiszen N tagú összegek vannak, és abból szépen adódik. Jó? Hát akkor idáig jutottunk, következő alkalommal potenciális energiát, disszipált energiát és a külső munkát kell hasonló alakban, még egyszer, általános sebességek lineár kombinációjaként kifejezni. A munkát könnyű lesz, miért? Mert az nem más, mint valami erőhatás, ami működik, azzal a sebességgel szorozva. Eleve úgy fog adódni. A másik kettőt meg kell csinálni, a potenciális energia az azonnal kiesik, mert egyszerű, a disszipációval egy annyi dolgunk lesz, hogy lineáris csillapításra szorítkozunk, hogy egyszerű legyen a dolog. Ez a leggyakrabban alkalmazott dolog. Jó, hát akkor köszönöm a figyelmet, és folytatjuk.